A Csillagpont Rádióban sok szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, Páhokiné Arany Piroska logopédust. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Megjelent az Akik megérintették a szívemet című könyve, érzelemdús történetek nem átlagos gyermekekről. Tulajdonképpen a könyv megszületésének mi adta a motivációt, az elsődleges ötletét? Aki több mint 42 éve van a pályán, annak adta magát, hogy ír egy ilyen kötetet, mert úgy tudom, hogy ez nem egy szakmai könyv elsődlegesen, hanem a legemlékezetesebb tanítványokról ír. Szóval summa summarum, mi volt az elsődleges motiváció?
Hát az elsődleges motiváció a COVID volt. A bezártság, az, hogy borzasztóan éreztem magam mentálisan, és mindenképpen valamit tennem kellett, és a régi tanítványok jutottak az eszembe, de olyan szinten, hogy nem tudtam aludni, és mindig rájuk gondoltam, még a hangjukat is hallottam, és akkor elkezdtem lejegyezni, amik eszembe jutottak.
Akkor ezek szerint jó értelembe véve ez egy terápia is volt önnek a COVID időszakban?
Igen, tulajdonképpen igen. Meg megkönnyebbültem, meg valami hasznos dolgot is csináltam.
Nem egy szakmai könyvről van szó, mi a műfaja, és hogyan, azt mondta, hogy otthonában jutottak eszébe a legemlékezetesebb, szívéhez legközelebb álló tanítványok, de voltak korábbi jegyzetei, vagy a gondolataiban voltak ezek a történések, személyek?
Nem voltak jegyzeteim, hanem akkor kezdtem őket összeírni, amikor nagyon egyedül és nagyon bezártnak éreztem magamat. És valóban ez nem szakmai könyv, nem tudnám meghatározni, hogy mi a műfaja. Történetek egyenként, egy-egy gyerek történetén keresztül mutatom be tulajdonképpen a munkámat.
Péter Finovák Éva író írta a könyvhöz egy ajánlást, amiben azt fogalmazza meg, hogy olyan történeteket kap kezébe az olvasó, amelyek közelebb viszik azoknak a gyerekeknek a világához, akik valamiben mások, mint a többiek. Eltérőek a problémák, mások a félelmek, miközben mégiscsak ugyanolyanok, mint bárki más, és köszönetet mond önnek ezért a bátor vállalkozásért, hogy mindezt novellákká formálta nekünk, így szól az idő. Tehát mégiscsak van akkor egy műfaji behatárolás.
Hát igen, én nem vagyok író, úgyhogy igazából, ha ő így látja, akkor én ezt elfogadom. Nagyon-nagyon sokat segített az Éva a biztatásával.
És vannak-e már visszajelzései a kötetről?
Igen, rengeteg visszajelzésem van, és nagyon meglepő. Tehát borzasztóan csodálkozom azon, hogy például férfiak is olvassák, és olyanokat írnak, hogy sírtak rajta, és nagyon megérintette őket.
Azt írják az ajánlóban, hogy szülőknek, pedagógusoknak és logopédusoknak egyaránt ajánlja a könyvet. Megtenné, hogy elmondja, hogy kinek miért?
A szülőknek azért, hogy lássák, hogy milyen életek vannak, és tudják értékelni azt, hogyha a saját gyermekükkel nincsen semmi probléma, vagy csak annyi a probléma, hogy néha nem fogad szót, vagy esetleg egy picit beszédhibás. A pedagógusoknak azért, hogy lássák, hogy milyen borzasztóan összetett, nehéz és mennyire csodálatos ez a mi pályánk. A logopédusoknak pedig azért, mert elsősorban azért én logopédus vagyok, és bár nem szakmai ez a könyv, de azért leírtam egy-egy esetet, hogy például mit csináltam akkor, amikor olyan gyereket hoztak nekem, aki egyáltalán nem beszélt. Azért a logopédiai végzettségem, tehát a gyógypedagógiai tanári végzettségem után én egy bölcsészpedagógia szakot is elvégeztem, és ott mindig egészében néztük. És nem csak azt, hogy ugye beszédhibája van, hanem milyen a figyelme, milyen a gondolkodása, és az egész gyerek és az összes aspektusból. És én ezt követtem az összes tanítványomnál, hogy mindig egészében néztem, és persze az is fontos volt, hogy milyen családból származik, hogy milyenek a családi viszonyok.
Érdekes, mert olvastam egy korábbi interjút önnel, és abban megfogalmazta, hogy egykor pszichológusnak készült.
Igen, igen.
Egy kicsit akkor összecseng bennem itt a két tevékenység, hogy logopédusként azért a gyermekek lelkével is tud foglalkozni.
Persze, persze.
Kérhetem arra, hogy a kötetből egy-két olyan történetet röviden elmondjon nekünk, ami a legközelebb áll a szívéhez? Persze név nélkül és egy kicsit tanúságképpen.
Hát igaziból borzasztóan nehéz, mert nem tudom kiemelni. Mindegyik nagyon fontos volt nekem. És hát egy-egy történet azért 8-10 percig is tartana, hogyha elmondanám. De mivel most erre utaltam, arra nem beszélő gyerekre, akkor azt mondanám el, hogy elhozott egy apuka hozzám egy kisfiút, aki 4 éves volt. Úgy fogadták örökbe. Ők kint éltek Svájcba, és Magyarországról vittek ki gyereket azért, mert itt könnyebb volt az örökbefogadási folyamat. És úgy jött a kisfiú, hogy egyáltalán nem beszélt, és csak hangokat adott, de azok kicsit ilyen artikulálatlan hangok. És elmesélte az apuka, hogy nevelőszülő foglalkozott ezzel a kisgyerekkel, vagyis hát nem fogadták örökbe, hanem nevelőszülőnél volt egy tanyán. És ez az anyuka a saját nagyon súlyos, fogyatékos gyereke mellett egy kis ágyba tulajdonképpen 1 éves korától 4 éves koráig tartotta ezt a kisfiút. És ez már annyira szörnyű volt nekem egyáltalán ez a történet is, hogy lehet ez a mi világunkban, a mai világban, hogy gyerekeket így kiadnak tanyára. És hát ezt írtam le, hogy hogyan barátkoztunk össze mi ezzel a kisfiúval. De már az első alkalommal sikerült. Tehát mikor mondtam az apukának, hogy mit várt tőlem, hát ez a kisfiú úgy nőtt fel, mint egy kis Maugli. Hát hogyan tudnék én bármit is tenni, hogy beszéljem. És akkor a kisfiú, az apuka ölébe ült, és nem játszott, hiába ajánlottam neki játékokat. Akkor a kisfiú átkéreckedett tőle, az apukától az én ölembe. Tehát kinyújtotta a két kis karját, és hozzám bújt, és átölelt a nyakamat. Mm. És ezzel jelezte nekem azt, hogy ő akarja, hogy én foglalkozzak vele.
Tulajdonképpen itt indult a kettejük kapcsolata, igazán?
Igen, igen, igen. De ez annyira megható volt, mert én azt hittem, hogy ő azt sem tudja, hogy én mit mondok. Mm. Tehát úgy tűnt, hogy őt nem érdekli a környezete, és nem is fogja fel, hogy mi van körülötte. Mert nem is nézett rám. És mondom, még a játékok sem érdekelték, és egyáltalán olyan nagyon apatikusan viszonyult a helyzethez, csak ült az apuka ölébe, és néha egy-egy valamilyen játékot azért megkóstolt, tehát a szájába vett. Tehát ez annyira pici babákra jellemző, és ő már 4 éves volt.
És hogyan folytatódott ennek a kisgyermeknek a története? Meddig foglalkozott vele, meddig jutottak el?
Hát megtanult beszélni. Hmm. Nem volt hosszú idő sajnos, mert itt az apuka valamilyen vállalkozásba fogott, és az nem volt sikeres, úgyhogy 3 hónapig foglalkoztam vele, de a 3 hónap végére már mondókákat mondotta. És ráadásul úgy, hogy az anyuka csak németül beszélt vele, én meg ugye magyarul, és magyarra tanítottam.
Milyen érdekes, hogy úgy került önhöz, hogy egyáltalán nem beszélt, aztán rövid idő alatt pedig lehet, hogy kétnyelvűvé vált?
Igen, biztos, hogy kétnyelvűvé vált, mert kimentek Svájcba, és hát ugye utána ott nevelték őt, és megértette, amit az anyuka mondott, de nem válaszolt neki, legalábbis amikor én láttam, akkor nem válaszolt neki németül.
Jól érzem, hogy az ön sikerének talán az is a titka, hogy megpróbálja a gyermekeknek az élethelyzetét egy kicsit átérezni, megismerni a családi körülményeket, a szülőket, tehát a gyermeket úgy, ahogy mondani szokták, holisztikusan, egészében látta?
Így igen, így igaz. Én is így gondolom, hogy ez a titka, meg azt, hogy nagyon erősen elfogadom, nagyon erősen beleélem magam, és borzasztóan szeretnék segíteni, és valahogy ezt a segíteni akarást érzik meg a gyerekek.
Olvastam, hogy volt olyan tanítványa, akivel hosszú ideig foglalkozott, és igazán az volt a sikerélmény, hogy később aztán szavaló versenyen is tudott indulni a gyermek?
Igen, ilyen is volt, sőt olyan dadogom is volt, akiből színész lett. És nem egy olyan kis tanítványom van, vagy hát most már nem tanítványom, de volt tanítványom, akiből logopédus lett. És ugye beszédhibás volt.
És gondolom, hogy olyan élethelyzet is van, amikor az egykori tanítvány már a saját gyermekét viszi önhöz.
Igen, egyre gyakrabban most már.
Amikor elkezdte a pályáját, ugye több mint 42 éve, azt mondtam a beszélgetés elején, és ugye a pszichológusi pályáról úgymond lemondott, akkor hogyan fordult a gyógypedagógia, a logopédia felé?
Hát, hogy őszinte legyek, nem önként mondtam le. Felvételiztem, és félpont hiányzott. És akkor elmentem óvodába dolgozni, képesítés nélküli óvónőnek, és újra próbálkoztam. És a következő évben, amikor volt a szóbeli vizsga, ott azt mondták, hogy az én személyiségem nem alkalmas pszichológusnak, mert túlságosan átélem a problémákat, és valószínű, hogy nehezen tudnék azokkal a terhekkel élni, amik majd szembe jönnek velem a munkám során. Tehát, hogy túlérzékenynek ítéltek meg ehhez a szakmához.
De azt jól érzem, hogy az élet azért mégiscsak önt igazolta, mert ez alatt a több mint 4 évtized alatt pszichológusként is mégiscsak dolgozik.
Hát azt nem mondanám, hogy pszichológusként, de hogy a beleélés és a lelki megközelítés és a lelki kapcsolódás az megvan bennem, az biztos.
Egy kicsit hadd kérdezzem arról, hogy hogyan látja a mai gyerekeket, mert nyilván mások voltak, amikor elkezdett dolgozni 4 évtizeddel ezelőtt, meg hát mások a mai gyerekek, hiszen nagyon felgyorsult világot élünk.
A mai gyerekeknek nehezebb. Nem tudnak annyit szabadon játszani, szaladgálni. Rengeteg program van, már az óvodákat is ugye arra ösztönzik, hogy minél többféle programot nyújtsanak a gyerekeknek, és amikor egy program van, akkor nem azt csinálja, amit ő szeretne, hanem amit éppen az a program kínál. Tehát mindig alkalmazkodni kell. Túl nagy csoportok vannak, tehát majd nagy létszámmal dolgoznak az óvodák. Bevezették az integrációt, ami révén elég sok problémás gyerek kerül be az épp gyerekek közé, akik nem biztos, hogy ezt tudják tolerálni. Nehezebb szerintem a mai gyerekeknek. És rengeteg információ éri őket, és az információk pedig borzasztó nagy tömegben és nagy gyorsasággal. Tehát nem úgy van, hogy szép lassan mesélünk. Sokszor azt mondják a gyerekek nekem, hogy azért szeretnek velem lenni, mert én olyan nagyon nyugodt vagyok.
Azt mondja, hogy felgyorsult a világ, nehezebb ezeknek a mai gyerekeknek, de segíteni logopédusként is nehezebb nekik? Mert azt olvastam önről, hogy mindig megpróbál alkalmazkodni az adott problémához, és tulajdonképpen egy folyamatos tanulásban van.
Ez így igaz. Logopédusként is nehezebb, mert sokkal összetettebbek a gyerekek. Tehát összetettebbek a problémák. Nincs olyan gyerek, hogy az a problémája mondjuk nem mondja ki az R hangot. Hanem lehet, hogy figyelem problémája van, motorikusan ügyetlenebb, nem jó a vizuális memóriája, nem jó a verbális memóriája, tehát sokkal-sokkal összetettebb, mint hogy csak egy hangot kellene fejleszteni nála.
És összességében több ma azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek logopédusra van szüksége?
Én azt gondolom, hogy igen, bár nincsen ilyen statisztikai adatom.
Ön hol dolgozik? Melyik városban?
Hát most már nyugdíjas vagyok, Százhalombattán.
De úgy tudom, hogy nem mindig ott, ugye?
Nem. 79 óta vagyok Százhalombattán. Előtte Dunaújvárosban dolgoztam, de akkor még nem logopédusként, hanem gyógypedagógiai óvodában, illetve normál óvodában képesítés nélküli óvónéniként. Tehát a gyógypedagógiai főiskolát is munka mellett végeztem el, és a pedagógiai egyetemet is.
Az, hogy most ön megírta ezt a könyvet, egy kicsit azt is jelenti, hogy ez is egy olyan pálya, a logopédusi, a gyógypedagógusi pálya, amit tulajdonképpen nem lehet egyik napról a másikra letenni, kvázi nyugdíjba vonulni?
Biztos van olyan, akinek ez sikerül, de én nem olyan vagyok. Egyébként szerintem minden pálya olyan, hogyha az ember szívvel, lélekkel csinálja, akkor nehéz abba hagyni.
És egyébként a logopédus utánpótlás kérdését hogyan látja? Van elég szakember bent a főiskolán, keresett szakma-e?
Én azt látom, hogy igen, keresett, és nagyon sokan választják a fiatalok közül, csak nem mindenki marad meg rajta, és nem mindenki bírja ezt a nagyon nagy terhelést. Ráadásul a mostani fiataloknak sokkal nehezebb. Az, hogy most a Covid alatt például online kellett tanítani, hát ez Biztos, hogy nem volt könnyű.
Ez azért a logopédus munkája tipikusan egy személyes kontaktuműfaj, tehát ezt valóban online elég nehéz elképzelni. Annak, aki most fiatalként akár már a főiskola padjait koptatja, és majd a logopédus hivatást választja, milyen tanácsa, jó tanácsa, útravalója lenne itt a több mint 4 évtized távlatában?
Hát azt, hogy szeresse a munkáját, soha se adja fel, hogyha egy-egy nehéz eset jön szembe, és mindig érezze azt, hogy neki segíteni kell, és meg kell keresni azt a forrást, ahonnan tud meríteni. Tehát tényleg úgy van, hogy a mai napig én mindig utána nézek, hogyha valami nehezebben megy, próbálkozom. Önnekik annyi előnyük van, hogy azért az internet világa most már nagyon sok segítséget ad, és jobban tudnak egymással is kapcsolatot teremteni. Mikor én annak idején elkezdtem, én a városban egyedüli logopédus voltam, tehát senkitől sem tudtam úgymond szakmai segítséget kérni, és akkor még nem volt lehetőség számítógépen vagy interneten utána nézni.
És akkor gondolom, hogy ilyen módon a logopédus hallgatóknak, vagy a fiatal logopédus kollégáknak is szeretettel ajánlja a könyvét, hiszen számos tapasztalatról ír benne.
Igen, igen. Remélem, hogy hasznos lesz a számukra is.
Azt olvastam egy korábbi interjúban, ami önnel készült, hogy meséket, verseket is írt, sőt volt olyan, amikor 25 éve volt a pályán, ami gyűjteményt még a Magyar Tudományos Akadémiának is elküldött. Azóta is folyamatos ez a versmeseírás?
Most már kevésbé. Ugye a régieket felhasználom, ami még megvan, és azt sajnálom, hogy nem gyűjtöttem össze. A mostani gyerekek nem igénylik annyira. Tehát volt régebben egy olyan 15-20 éve olyan gyerek, aki azt kérte, hogy minden órán tanuljunk új verset, mert hogy neki annyira tetszett, hogy a mostani gyerekek sokkal nehezebben memorizálnak, és nem is szívesen erőltetik memóriát ilyen vers, mese szinten. A meséket szeretik, de hát nagyon sok jó mese van, és nagyon sok meséskönyv, nagyon sok feladat, gyűjtemény, tehát itt azért nagyon nagy a bőség.
Azoknak a családoknak, szülőknek milyen jó tanácsa lenne, ahol van a családban olyan gyermek, akinek van valamilyen beszédhibája, logopédiai problémája, tehát túl azon, hogy eljutnak szakemberhez, otthon hogyan tudják a saját gyermeküket segíteni?
Hát mindenképpen azt tudom ajánlani, hogy nagyon sokat gyakoroljanak. Nálam az a módszer, hogy minden gyereknek van egy füzete, és a füzetbe írom a feladatokat. De a 42 év alatt 2 egyforma füzet nincsen. Tehát mindenkinek saját magára szabom a feladatokat, és a füzete is így másmilyen. De csak azok a gyerekek haladnak megfelelő tempóban, akivel a szülők otthon is gyakorolnak. Mert azért a heti 45 vagy 2x45 perc az nem elég arra, hogy egy hang rögzüljön és beépüljön.
És mi a tapasztalata? Együttműködőek a szülők?
Igen. A legtöbb szülő együttműködő. És nem a szülő indít, hanem a gyerek. Tehát, hogy a gyerek mondja azt, hogy gyakoroljunk, mert a piroskanya azt mondta, meg akkor kapok piros pontot, hogyha meg tudom a következő órán a feladatot oldani.
Nem akarnám semmiképpen sem megijeszteni a szülőket, de hogyha egy kisgyermekkel nem foglalkoznak kellőképpen, vagy akár nem jut szakemberhez, nem jut el szakemberhez, és valamilyen logopédiai problémával, beszédhibával kerül iskolába, annak milyen következményei lehetnek rövidebb, hosszabb távon?
Hát lehet pszichés következménye az, hogy a gyerekek esetleg csúfolják, vagy bántják, vagy őneki lesz kisebbségi érzése, amiatt, hogy látja, hogy a többiek ügyesebbek nála. De hát a tanulási nehézségeket is okozhat az, hogyha például nem tudja megkülönböztetni a hangokat, ő ugyanolyannak hallja az S vagy a Z, tehát hogy mind a kettő egyforma, akkor se leírni, se elolvasni nem tudja, tehát azért ez így halmozódhat ez a probléma. 3 évvel ezelőtt volt még a COVID előtt egy utolsó visszajelzés, amikor azok a gyerekek, akikkel foglalkoztam, 10-ből 7 kitűnő lett. És ez akkora öröm, de hát valószínű azóta se volt ilyen, meg lehet, hogy előtte se, de az az év az valahogy nagyon-nagyon jó volt, és akkor minden szülő boldogan írta, hogy képzeljem el, hogy kitűnő bizonyítványt vittek a gyerekek.
Gyerekekről beszéltünk eddig, kizárólag velük foglalkozik, vagy felnőtt tanítványai is vannak?
Igen, felnőttek is vannak. Mi még a főiskolán nem tanultuk az afáziaterápiát, mármint azt, hogy a ugye, agyvérzés vagy agyi történések után elveszíti valaki a beszéd képességét, de mivel mondtam, hogy én nagyon szerettem tanulni, tanultam, és tanfolyamon elvégeztem az afáziaterápiát, és nem nagyon van olyan a közelben, aki ezt elvégezte, úgyhogy ha ilyen beteg a közelben van, akkor ők engem keresnek.
Megírta a könyvet, nyilván azért ez egy komoly gyűjtő munka volt. Ezen túl, ha van szabad ideje, akkor azt mivel tölti?
Hát most akik olvasták, már biztatnak, hogy írjam a következőt, de érdekes mondani, hát a szabad időmben a családommal foglalkozom, bár hát már nekem felnőttek a gyerekeim, de azért igyekszem, meg nagyon szeretek rejtvényt fejteni, olvasni.
És akkor feldobta nekem itt a beszélgetés végén a labdát, azt mondod, hogy biztatják a könyv folytatására. Van még sok történet, ami kimaradt, és egy újabb könyvnek az alapja lehet?
Hát, ha belekezdek, akkor biztos majd eszembe jut, hogy mennyi van. Azt így előre nem tudom, de nagyon érdekes, hogy veszik a volt tanítványaim, és mindegyik olyan izgatott, hogy ő is benne van-e.
Akkor lehet. Szinte biztos, hogy kell lennie folytatásnak, hogy igen, el tudjon számolni a többiekkel, a többiek felé.
Elképzelhető, hogy kellene folytatni.
Kíváncsian várjuk a folytatást, és hogy majd beszélgessünk esetleg a következő kötetről is. A Csillagpont Rádióban Páhokini Aranypiroska logopédus volt a beszélgető partnerem, akinek megjelent az Akik megérintették a szívemet című könyve. Köszönöm szépen, és további sok sikert, jó munkát kívánok!
Nagyon köszönöm én is!